Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket itt a Pszichoforjú lélekerősítő legfrissebb adásában, ahol ezúttal is Herendi Katával beszélgetek majd. Szia Kata, nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Sziasztok.
Engem Szabó Eszter Juditnak hívnak, és Katával együtt vezetjük ezt a Pszichoforjú lélekerősítő című műsort, podcast sorozatot, és ezúttal a ghostingról, a ghosting, vagyis a szellemmé válás jelenségéről fogunk majd beszélni. Szerintem ez, ahogy így előzetesen beszéltünk, egy nagyon sok irányba kifuttatható téma, nagyon sok területét érintheti az életünknek. Beszélsz egy kicsit erről bővebben, mondasz pár szót, Kata, mert hogy azért is szegezem most Katának, így közben mondom ezt a hallgatóinknak ezt a kérdést annyira egyértelműen, mert hogy te írtál egy cikket ebben a témában a pszichoforjú.hu-ra, és hát nyilván ezt a cikket is fogjuk majd idézni, de hogy igen, miért fontos erről beszélni?
A cikk kapcsán akadt be nekem először ez a téma, hogyha lehet így fogalmazni, de azóta nagyon sokat olvastam már róla, és tényleg egy nagyon érdekes, sokrétű témáról van szó. Ugye ez a ghosting, ugye a szellemmé válás, köddé válásnak is szokták fordítani, de szerintem a szellemes talán még találóbb is. Ugye ez arra a viselkedésre utal, amikor valaki hirtelen mindenféle kommunikáció nélkül megszakítja velünk a kapcsolatot, és többé semmilyen reakciót nem kapunk tőle. Becslések szerint az Egyesült Államokban találtam rá felmérést, ott azt tippelik, hogy körülbelül a népességnek olyan 23%-a találkozott már vele, de a kevésbé optimista becslések szerint pedig minimum a fele az, aki átélte már, és meglepetés, a másik fele pedig az, aki ghostoló volt, tehát már legalább egyszer megcsinálta azt valakivel, hogy miután volt köztük valamilyen fokú kapcsolat, ez lehetett egy randi, vagy akár egy hosszabb ideje tartó barátság, vagy munkakapcsolat, egyszerűen nem válaszolt többé a hívásaira, az üzeneteire, és nem adott semmiféle magyarázatot az eltűnésére.
Igen, ez nagyon izgalmas, hogy nehéz erről a témáról, főleg egy pszichológiával, lelkiegészséggel foglalkozó műsorban nem abból a szögből beszélni, amikor ez velünk történik, tehát hogy minket hagynak ott ebben a tehetetlen állapotban, de hogy azt is fontos hozzátenni, hogy legalább ennyien vannak, akik ezt meg is teszik, és könnyen lehet, hogy akár ennek a műsornak a hallgatói, sőt készítői között is van olyan, akik már megtették azt, hogy egy ilyen helyzetben nem küldtek rá akciót, vagy így elcsendesedtek.
Van szerintem ennek egy nagyjából olyan hagyományos árnyalata, és van, amiben megéri egy picit jobban beleásni, meg egy kicsit jobban belekaparni, hogy miért csinálhatjuk, mind az elszenvedő oldalán, mind egyébként a magát a ghostingot alkalmazó fél oldalán. Illetve a másik, ami szerintem még egy nagyon érdekes kérdés, és kíváncsi vagyok, hogy hányan gondoltatok erre, amikor meghallottátok a mai témánkat, hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy ez egyre gyakoribbá válik, és hogy valahogy egyre nagyobb lesz a toleranciánk ezzel kapcsolatban, hogy egyre többször tapasztaljuk meg, és hogy mintha egyre kevésbé vennénk fel, úgymond.
Én nagyon utálom, amikor így nekiállnak ilyen helyzetben emberek közhelyeket puffogtatni, meg moralizálni az emberi kapcsolatok elértéktelenedéséről, de hogy nyilván ez nem igaz azokra a helyzetekre, amikor én csinálom ezt, de hogy ezt most itt tényleg úgy érzem, hogy kikívánkozik, hogy ezt a fordulatot használjam, hogy ha nem is az, hogy az emberi kapcsolatok elértéktelenedtek, de ahogy így gyengülnek ezek a szálak, meg mindenféle okból, ugye például a rendszeres közösségi média használatból adódóan, talán kevésbé vállalunk, vagy hajlamosak vagyunk kevésbé felelősséget vállalni azokért a dolgokért, amiket teszünk, vagy azokért a szavakért, amiket kimondunk, vagy nem mondunk, és hogy amikor nem mondunk ki valamit, akkor talán az a ghosting, és hogy ez egy olyan tendencia, ami én is úgy gondolom, hogy erősödik, és talán összefüggésbe hozható ezzel.
Igen, igen, tehát amikor ez a felmérés, amit említettem, egy néhány évvel ezelőtt készült, ott még azt jelölték meg elsődleges okaként ennek az elterjedésének, hogy ugye előtérbe került az online kapcsolattartás. Ugye ha csak azt nézem, hogy mondjuk egy közösségi oldalon teszem azt, messengeren írogatunk egymásnak, ott egyrészt sokkal könnyebb ghostolni, mert ugye megtehetem azt, hogy nem írok többet, és kész, és sohasehol nem fogok találkozni, szembesülni azzal a reakcióval, amit ez kivált. Plusz még véletlenül is sokkal könnyebb ghostolni valakit, mert hogy előfordul azt, tudjátok, ez a visszatérő üzenet, hogy jaj, bocs, nem néztem messengert, hogy tényleg nem nézel messengert, és lepörög a másik, és egyszerűen nem veszed észre. De amit különösen hangsúlyoznak, az az, hogy ahol igazán előtérbe került a ghosting, az a társkeresés,
uh-huh.
és ugye, hogy divatba jöttek az appok, az online platformok a társkeresésre, és hogy ott van azt, tudjátok, hogy váltunk egy néhány üzenetet, aztán a másik egyszer csak nem válaszol többé, esetleg megvan egy személyes találkozás, megint csak az appon keresztül vesszük fel, most nem akarom mondani, hogy Tinder, mert akármelyik másik lehet, de hogy ott megint csak ráüzennék még egyszer, és akkor nem válaszol. És hogy így lett egyre-egyre gyakoribb. Ez csak az én naív elméletem erről, hogy amikor még nem volt ennyire népszerű és elterjedt az online kapcsolattartás, sokkal kevesebb lehetőséged volt ghostolni valakit. Ne haragudjatok, ez lehet, hogy valakinek nagyon bünteti a fülét, hogy magyarul ragozom az angol kifejezést, akkor mondom úgy, hogy szellemmé válni, de lehet, hogy még bele fogok csúszni ebbe, hogy a ghost lesz az ige. Hogy akkor még sokkal nehezebb volt szellemmé válni, amikor személyesen tartottunk kapcsolatot, mert hogy ezért volt egy olyan nexus a másikkal, hogy valahol találkoztatok, ahol elképzelhető volt, hogy később is összefuttok.
Hmm.
Tehát nem tudtál csak úgy magyarázat nélkül eltűnni, anélkül, hogy ne vágtad volna ki azt a szeletét az életednek, hogy mondjuk bejárj abba a kávézóba, ahol mindig együtt ittatok kávét, vagy ugyanazokkal a barátokkal például nem lóghattál többé, mert lehet, hogy volt közös ismerősötök. Tehát, hogy amíg nem volt az, hogy valakivel tényleg van, hogy akár teljesen vagy egy nagyon nagy mértékben online-ra szorítkozik a kapcsolatod, akkor sokkal nehezebb eltűnni.
Mm.
És itt szerintem akkor még nem voltunk ennyire hozzászokva ahhoz, hogy ezt úgymond magyarázat nélkül meg tudjuk csinálni, és elszoktunk ezektől az egyébként valóban nagyon nehéz beszélgetésektől. Tehát nem mondom, hogy régen nem csináltak ilyet az emberek, de régen jóval nagyobb volt szerintem egy ghostingnak a belépési küszöbben, mint most.
Igen, az elszemélytelenedés mm-hmm. talán az a szó, ami még az előző pár gondolathoz így fontos, hogy oda tegyük, hogy ez történik, és hogy ezek a platformok ugye eléggé ebbe az irányba mutatnak. Egy kicsit segítesz így szétszálazni, vagy rendszerben látni, hogy mit történik ilyenkor tulajdonképpen, akár így egyben, akár az egyik, akár a másik fél szempontjából.
Beszélgettünk már ezekben az adásokban a passzív-agresszív viselkedésekről, uh-huh. a ghostingot is ide sorolják, és nagyon sokak szerint ez igazából ennek a viselkedés piramisnak a teteje, mert hogy ez az, amikor tényleg nincs többé kontaktus a másikkal, mindenféle magyarázat vagy feloldási lehetőség nélkül megszünteti veled a kapcsolatot. De lényegében ez az ilyen legvégső csendelverés.
Elmondjuk így zárójában azért a passzív agressziót, hogy önmagában a passzív agresszió az micsoda? Csak hogy ha esetleg van olyan, akinek ez nem teljesen egyértelmű, hogy ez egy ilyen megnyilvánulási formája az agressziónak. Amikor ott vagy eszköztelenül valakivel szemben, aki egyébként ez egy ilyen szélesebb eszköztár, de hogy ezek közül az egyik, amikor gyakorlatilag semmibe veszed a másikat, nem reagálsz arra, amit mond, azt üzened, hogy nem létezel, vagy nem hallak, nem veszek róla tudomást, ami egy nagyon nehéz, és egy ilyen nagyon nagy tehetetlenséget a másik félben egy nagy tehetetlenséget okoz, mert hogy ennél kevés fájdalmasabb dolog van, mint amikor valaki nem vesz tudomást adott pillanatban a létezésedről, nem hall meg téged, nem figyel rád, úgy csinál, mintha láthatatlan lennél. És ez nagyon tud fájni, ez a ghosting, ez egy ilyen megnyilvánulási forma, ahol
van,
ott áll a másik fél tehetetlenül, eszköztelenül, és arra sem kap esélyt, hogy reagáljon.
Így van. Ugye ez ilyenkor a legnehezebb tapasztalat. Szerintem linkeljük majd a korábbi passzív agresszióról szóló cikkeinket, de lényegében valóban az a fontos az egészből, amit elmondtál, meg amit itt kiemeltél, hogy ahogy a viselkedésünket egy társas helyzetben igazítjuk, az nagyban függ attól, hogy milyen reakciók jönnek a másiktól, ugye, hogy milyen inputot kapunk a másik szemétől. És a passzív-agresszív viselkedéseknek a nagy része az valóban arról szól, hogy vagy egy olyan viselkedés érkezik veled szemben, egy olyannal találod magad szemben, ami ellenséges, de nem annyira nyíltan, hogy arra megfelelően, védekezően tudj reagálni, hanem leginkább egy ilyen összezavarodott élményt kelt, hogy látszólag nem agresszív veled a másik, de amit csinál, az mégis egy ilyen büntető jellegű viselkedésforma. Ugye mondtam az előbb a csendelverést, ez a büntető némasság, amikor valaki egyszer csak hallgatásba burkolózik, és nem válaszol semmire, de ilyen például az is, amikor valakitől látszólag kapsz egy bókot, és annak mégis van egy olyan éle, hogy az neked nem tetszik. De jól áll neked, hogy olyan jól meghíztál az utóbbi időben. Amikor azt érzed, hogy azt kell mondanod, hogy köszi, de azért ilyen, ouch!
Aha.
És hogy a ghostingnak is ugyanebben rejlik az a közös gyökere, ez a közös nevezője, hogy itt is arról van szó, hogy van egy viselkedés, ami nagyon nagy fájdalmat okoz neked, ami kifejezetten egy bántó viselkedés, de nem tudsz rá reagálni, mert nem csak azok a kulcsingerek hiányoznak, amit a másik viselkedéséből itt nem látsz, hanem az is, hogy egyáltalán mi történik. Ugye amikor az van, hogy valakivel voltál egy valamilyen fokú kapcsolatban egy bizonyos ideig, legyen az bár, megint csak helyettesítsétek be egy randi vagy egy több éves barátság, és az egyik pillanatról a másikra eltűnik, és megszakítja veled a kapcsolatot, ugye a legtöbbünknek az első reakciója ilyenkor egy értetlenség, hogy de most akkor mi van? És ugye elkezdünk találgatni, feltételezéseket gyártani, hogy lehet, hogy sok a munkája, nem kapta meg az üzenetet, és így tovább, és így tovább. Aztán egy idő után elkezdünk aggódni, arra gondolunk, hogy lehet, hogy szegényt elütötte a busz, vagy valami komoly baj van a családban, vagy és ugye próbálunk türelmesek lenni, és aztán nőttön nő az idő, és mi egyedül vagyunk ennek az egésznek az érzelmi terhével. Tehát itt a kapcsolat lezárásának a terhe, az csak és kizárólag a mi vállunkon nyugszik.
És nincs magyarázat. Tehát, hogy tulajdonképpen annak a lehetőségétől is megfosztanak, hogy megalkoss, vagy kimunkálj magadban egy olyan narratívát, aminek van eleje, van közepe, és van vége. És hogy ettől a narratívától is megfosztanak tulajdonképpen, és ott vagy egy ilyen lezáratlansággal, egy hiánnyal, amit persze meg lehet próbálni valahogy elrendezni, de hogy akkor is nehéz az, hogy ebben a nehézben nincs ott a másik, és akivel így elindult valami, érzelmileg te elkezdtél kötődni, még arra sem méltat. Hogy lehet szerinted ezt egyedül megdolgozni, vagy mit lehet kezdeni ezzel a nagy-nagy értetlenséggel és fájdalommal, vagy ezzel a kettővel együtt? Mm-hmm.
Onnan érdemes elindulni szerintem, hogy a ghosting az fáj. Mm. És hogy valahogy ezt kell egy ilyen alapigazságként elfogadnunk. Fáj azért, mert ott üt, ahol a legnehezebb ezt az ütést felvenni, a saját szerethetőségünk kérdőjeleződik meg ilyenkor. Mm. Tehát óhatatlanul is arra a pontra fogsz eljutni, hogy most tényleg ennyire szörnyű velem időt tölteni, hogy szó nélkül el kell tűnni, szó és hang nélkül, minden magyarázat nélkül. Mi baj van velem? Egyrészt ez, másrészt az, hogy miért nem vettem észre hamarabb, hogy ő erre készül, vagy hogy ezt forgatja a fejébe. Gondoljatok arra, amikor egy barátság tényleg ilyen méltatlan módon szakad meg, akkor az összes addigi emlék ott van rajtad, hogy lehet, hogy ő akkor nem is volt boldog, vagy nem érezte jól magát, vagy végig idegesítettem. Szóval ez magában egy nagyon fájdalmas élmény. A másik ugye, hogy azért ez egy borzasztóan erőteljes, elutasító válasz a másik oldaláról. Mm. Tehát ilyenkor azt éled meg, hogy tudjátok azt a nagyon fájdalmas élményt, amit az oviban először megkapunk, hogy te nem játszhatsz velünk. Mm. És ugye ezt tudjuk, hogy ez szó szerint ugyanazt az aktivitást váltja ki, mint hogyha valaki beléd rúg, mint a fizikai fájdalom. Ugyanaz történik az agyadban, ugyanaz zajlik le benne, ugyanúgy egy fizikai fájdalmat élsz meg lényegében az elutasítás hatására. És hozzáteszem egyébként, hogy ha már a fájdalomról van szó, ha egyébként is alacsony az önértékelésed, akkor ez a fájdalom a te esetedben még súlyosabb lesz, és még nehezebb lesz ezt megdolgozni, mert hogy ezt a cikkben is írtam egyébként, hogy linkeljük majd, és el is tudjátok olvasni, hogy az alacsony önértékeléssel együtt jár az úgynevezett endogén ópiátoknak az alacsonyabb termelődése, amik azok a vegyületek, amik lényegében természetes fájdalomcsillapítóként működnek az emberi szervezetben. Tehát ilyenkor ez szó szerint fájni fog. És a legjobb, hogyha el akarod kezdeni feldolgozni, az az, hogyha ezt a fájdalmat így megéled és elfogadod. Ezt azért mondtam el, és azért hangsúlyoztam ennyire, mert szerintem nagyon sokakban benne van egy ilyen, csak vállat kéne rántanom és tovább lépni. Tehát, hogyha ennyire szenya valaki, akkor én miért foglalkozom vele?
Pont ez az talán, ahova még fontos kitérni, vagy ahol érdemes árnyalni a képet, hogy amikor mondtad, hogy ott üt, ahol a legjobban fáj, és hogy ez nem mindenkinek fáj egyformán, vagy nem egyformán fáj, mert hogy van, aki ezt egy várrántással el tudja intézni, és nem a saját önbecsülési...
A saját értékét.
Igen, hogy nem az ő szerethetőségét kérdőjelezi meg azonnal, és reflex, hanem azt mondja, hogy hát azért ez így sokat elmond valakiről, aki így kezeli a konfliktust, vagy azt, hogy nemet kell mondani, akkor én lehet, hogy örülök is annak, hogy nem egy ilyen emberrel megyek tovább az utamon. Lehet ezt így is kezelni, és lehet ezt úgy is mondani, hogy tényleg ezt gondolom, De szerintem sokan így kimondják ezeket a szavakat, meg tisztában vannak vele racionális szinten, hogy valahol ez lenne a helyes attitűd, de hogy nem ezt érzik belül, hanem egy nagy-nagy elhagyatottságot élnek meg, és hogy benyom rajtuk egy olyan gombot, ami elég sötét helyekre vihet. Ez mitől függ, hogy kit mennyire visel meg egy ilyen történés?
Nagyon sok múlik azon szerintem, hogy milyen kapcsolati élményeid voltak addig, tehát hogy milyen tapasztalásaid voltak. Hogyha tegyük fel, hogy abban a szerencsétlen helyzetben vagy, hogy te vagy az, akit gusztoltak, megint csak bocsánat az érzékeny fülektől, hogyha vannak olyan biztonságos megtartó kapcsolataid, ahol megéled azt a korrekciós élményt, hogy téged szeretnek és elfogadnak, akkor valószínűleg rövidebb ideig fog ez megviselni. Hogyha viszont most éppen olyan időszaka van az életednek, hogy még keresed ezeket a kapcsolatokat, és még annyira nincsenek úgymond kéznél, akkor elképzelhető, hogy ez még egy nehezebb tapasztalás lesz, és hogy akkor még jobban kell magadat támogatni abban, hogy tudjál ebből gyógyulni.
Az eszembe jutott, hogy mondtad az előbb, amikor azt mondják az óviban, hogy nem játszhatsz velünk, és hogy ha például valakinek van egy ilyen kiközösítés élménye, hogy kirekesztették annak idején valamilyen kortárs csoportból, akkor ez egy rémnehéz helyzet, hiszen valahogy érzek egy ilyen ambivalenciát, hogy azt hallottam ki a szavaidból, hogy például erre gyógyír lehet, hogyha ha nem magunk baroskodunk és elszigetelődünk még jobban, hanem kapcsolódunk azokhoz az emberekhez, akikre számíthatunk. De hogy valahogy nehéz lehet egy ilyen múlttal, meg egy ilyen csomaggal hinni abban, hogy amúgy számíthatok azokra az emberekre, nem?
És hogy vár még rád jó odaként.
Igen. Meg hogy számíthatok-e azokra, és hogy lehet, hogy elhiszem, de hogy egy ilyen élmény hatására nagyobb eséllyel kötök ki a kanapén, és eszem magam baroskadva csoki fagyit. És hogy nyilván egyébként ez is valid lehet, mert hogy ezt is fontos szerintem elmondani, hogy megengedni magunknak azt a fájdalmat, ami vele együtt jár, mert hogy nagyon sokszor egy ilyen után azt érezzük, hogy jó, akkor most így minél gyorsabban fel kell állnunk megigazítani a koronánkat, ahogy szokták mondani, és haladni tovább emelt fővel, ami egyfelől lehet egy jó attitűd, de ezektől a kellemetlen érzésektől is akarunk ezzel mielőbb szabadulni, vagy ezáltal, de hogy nem biztos, hogy baj, hogyha egy picit helyet adunk ennek a fájdalomnak, mert hogy ha amúgy kimondódott volna, hogy ezt nem szeretné a másik, akkor annak lenne helye. De hogy mivel nem mondódott ki, ezért mi is valahogy így sietetni akarjuk sokszor reflexzerűen, nem vagy sokan sietetni akarják ilyenkor azt, hogy túl legyenek, de hogy egy pici időt érdemes erre is szállni, nem? Vagy te hogy látod ezt?
Amire nagyon-nagyon gyakran szoktak inteni a szakértők a ghostinggal kapcsolatban, hogy ne merüljünk bele túlságosan a fájdalomba. És ez szerintem itt fontos hangsúlyozni, hogy engedd meg magadnak, hogy megéld a nehéz érzéseket, és azt, hogy itt téged ért egy veszteségélmény. Tehát, hogy itt valaki, akitől te vagy reméltél egy kapcsolatot, vagy volt is egy tényleges kapcsolatotok, ő tényleg szó nélkül elsétált, és teljesen természetes, hogy ezeket a nehéz érzéseket megélni és feldolgozni kell. Ami viszont nagyon lényeges, hogy tedd a helyére, hogy itt mi történt. Tehát itt hiába a saját szerethetőségedet érte egy sérülés, maga a puszta tény, ami itt megtörtént, az annyi volt, hogy valaki rendkívül rosszul reagált egy helyzetben. Tehát valaki szeretett volna megszakítani egy kapcsolatot, és annak a lehető talán egyik legrosszabb módját választotta. Ami igazából, hogyha jobban megnézzük, akkor nem a te szerethetőségedről árulkodik. És hogy szerintem erre nem árt magunkat emlékeztetni, hogy ez a mi oldalunk, ameddig mi látjuk meg, ameddig mi felelősek vagyunk a saját jól létünkért, meg azért, hogy mi ebből felépüljünk, de hogy nagyon lényeges, hogy ne kezdjünk el azon rágódni, hogy itt tudjátok, arra gondolok, amikor újra és újra lejátszod a párbeszédeket a fejedben, hogy mit csinálhattál volna másképp, biztos ott mondtam valami hülyeséget, lehet, hogy megbántottam, nem voltam elég megértő. Tudjátok, amikor elkezdjük ezt a klasszikus önhibáztató ruminációt újra meg újra legörgetni a fejünkben. Tehát, hogy itt legyen szerintem egy olyan határhúzás, hogy eddig az én felelősségem, de az, hogy ő ezt miért csinálta, ott csak annyi a dolgom, hogy azt kimondjam, hogy ez nem rólam szólt, hanem arról, hogy ő egy nagyon rossz módszert választott ennek a kapcsolatnak a lezárására.
Azért van még, amit ezen felül el lehet mondani a másik félről, hogy benne mi zajlik, meg mi történik, mert oké, hogy annak, akivel ez megtörténik, ez egy fontos tanács, de hogy lehet, hogy érdemes egy picit nem megnézni azt is, hogy benne mi zajlik.
Neki. Igen.
Mert nagyon sok minden történt, nyilván nagyon sok minden felmerül ilyenkor, meg sokféle ilyen forgatókönyvet gyártunk, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, mert hogy akkor segít elvarni ennek az elvarratlan narratívának a szeleit, de hogy mi lehet a másikkal, mi történik azért.
Azért örülök, hogy ezt felhoztad, mert erre utaltam az elején, hogy van egy hagyományosnak tekinthető ghosting, itt most mutatok egy idézőjelet a mikrofonon kívül, és vannak szerintem a kevésbé hagyományos okai a ghostingnak, és szerintem ezeket is így érdemes említeni. Ha másért nem, akkor azért, mert lehet, hogy megspórolunk nektek egy adag rágódást, hogyha a lehetséges okokat is vesszük. Ugye a hagyományos alatt azt értem, hogy ez a leggyakoribb ok, ami miatt valaki szó nélkül eltűnik egy kapcsolatból, hogy meg akarja kímélni magát attól a nagyon nehéz és nagyon kellemetlen beszélgetéstől, amit egyébként a kapcsolat lezárása magával hozna. Tehát egyszerűen úgy gondolja, hogy ő ezt így meg szeretné magának spórolni, amennyire csak lehet, és így akkor egyszerűbb, hogyha szó nélkül köddé válik.
Jobb ez így mindenkinek.
Igen, meg akkor ugye neked se lesz sírás, meg ilyesmi. És akkor ennek van még egy árnyalata, ami már szerintem a kevésbé szokásos, hogy valaki tényleg nem akar megbántani, azért, mert úgy gondolja, hogy amit mondana, az túlságosan bántó lenne, és kevésbé bántó, hogyha inkább nem mond többet semmit. Ilyen például az, amikor a klasszikus ugye online randizó szituációban valakinek azt kellene megmondani, hogy ne haragudj, de egyszerűen nem tetszel nekem. És hogy ez is egy ilyen indok, ami fel szokott merülni. Ezeket most a ghostolókkal készült beszélgetésekből, interjúkból idézem, hogy én ezt egyszerűen nem bírom valakinek a szemébe mondani, hogy ő fizikailag nem vonzó az én szememben, és hogy inkább, hogy ne bántsam meg.
Igen, ezt lehet innen is nézni, bocs, hogy a szavadba vágok, hogy akkor, ha így nagyon át akarom keretezni, ezt az egyébként húzzuk alá továbbra sem feltétlenül korrekt viselkedést, hogy adok egy szabadságot a másiknak abban, vagy hagyok egy szabadságot, hogy ő értelmezze a történteket, és talán kíméletesebb narratívát tud ő ezzel így megmunkálni magában, vagy kimunkálni magában, mint ami a valóság, és hogy ez igen. Nehezebb.
Ez érdekes, mert tényleg ezt gondolják, de nem tudom, hogy ti, akik hallgattok minket, mit gondoltok erről. Nekem az jut eszembe, hogy én könnyebben dolgoznám fel azt, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, te nem tetszel nekem, mert az bármennyire fájna és sérteni az önbecsülésemet, azt érezném, hogy nekem sem tetszik mindenki. Tehát, hogy ez valahol természetes, hogy nem mindenkit tartunk fizikailag vonzónak, pont. Viszont, hogyha magamra hagynak ezzel, akkor nem arra fogok gondolni, hogy nem jöttem be neki, hanem arra, hogy én egy borzasztó, borzasztó ember vagyok, aki még arra sem éltatnak, hogy azt mondják neki, hogy hello. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy szerintem, amikor magunkra vagyunk hagyva a saját narratívánknak a megírásával, nagyon ritkán tudunk belőle építőt kihozni, hogyha pont egy ilyen brutál, no kontaktos eltűnés után vagyunk.
Hát meg ezt tudod több irányba simogatni magadban, tudod puhítani is, de hogyha mondjuk neked van egy kegyetlen mércéd, meg egy olyan beállítottságod, vagy személyiséged.
Vagy kapcsolati sérülésem korábbról.
Akkor ez sötétebb helyekre is vihet, mint ami a valóság.
Bizony, igen. Szerintem jó is, hogy kitértünk erre, mert hogy elfelejtettem tenni egy ilyen hangsúlyt, hogy szálazgatjuk nyilván, hogy a ghostingnak mi lehet még a hátterében. Ettől függetlenül maga a viselkedés soha nem lesz oké.
Tehát, nem.
De hogy annak, aki alkalmazza, annak a fejében gyakran ott van az, hogy én ezzel csak megkímélem magamat és a másikat is. Egy eset van, amikor azt tudom elképzelni, hogy idézőjelben mondom, hogy oké, és azért mondom idézőjelben, mert hogy ez egy teljesen másik forgatókönyv, hogyha akkor használunk ghostingot, amikor egy mérgező vagy bántalmazó kapcsolatot zárunk le. Uh-huh. Ugyanis akkor tényleg vannak olyan szituációk, amikor az elsődleges céllé az önvédelem, tehát saját magunk igen. védelme válik.
De fontos, amit mondasz.
És ez az egyetlen módszer, amit tudunk alkalmazni annak érdekében, hogy megóvjuk magunkat. És azért mondtam itt, hogy idézőjeles oké, mert hogy nem is tudom, hogy ebben az esetben ghostingról beszélhetünk-e, mint inkább arról, amit ugye az előbb mondtam is kulcsszóként, ez a no contact, hogy akkor egyszerűen semmiféle kapcsolat nincs többé.
Igen, ez abszolút fontos. Meg visszacsatolva még egy kicsit a kettővel ezelőtti gondolathoz, hogy tulajdonképpen ez a konfliktus kezelésnek egy nagyon nagy nehézsége. Tehát, hogy az nem bírja el, aki nem mondja ki ezeket a szavakat, és hogy áttolja ennek a felelősségét a másikra, és hogy ez a nagyon nem szép ebben a viselkedésben, hogy rátesz egy olyan csomagot, amit igaziból neki kéne lekezelni.
Pontosan. És hány meg hány ilyen ember van, tudjátok, a konfliktus kerülők, akik, ha csak belegondolnak abba, hogy ezt a beszélgetést le kell folytatni, ja Istenem, akkor inkább nem veszem fel többet a telefon. Mm. És ez is az egyik árnyalata, és még ide kapcsolódik szerintem az is, amikor valaki szorongó. Tehát akinek már mint szó szerint klinikai értelemben vett szorongása, vagy szociális szorongása van. Ugye ők is azok, akik ha csak belegondolnak abba, hogy valakinek el kell mondani, hogy nem akarok vele többet találkozni, az egy olyan mértékű, annyira erőteljes szorongást vált ki belőlük, hogy ők is inkább hajlamosabbak lesznek ezt a rövidebb utat választani, hogy akkor inkább megszakítom vele a kapcsolatot úgy, ahogy van, csak ne kelljen átélnem azt, ami ezzel jár. És van még egy pár olyan pszichés állapot, probléma, ami még hajlamossá tehet a ghostingra. Uh-huh. Ezek, tehát a forgatókönyvek többségét nem ezek teszik ki. Általában arról van szó, hogy valaki vagy konfliktus kerüléssel, vagy alacsonyabb érzelmi intelligenciával úgy gondolja, hogy kíméljük meg magunkat a jelenettől, de vannak azért szerintem olyan háttérsztorik, amiket azért így érdemes említeni. Például a ghosting mögött állhat depresszió is. Amikor a depresszió olyan fokú vagy olyan szakaszába érkezik, amikor a kapcsolattartás maga egy ilyen nagyon nehézzé válik. És akkor lehet hajlamos egy depresszióval küzdő ember arra, hogy szó nélkül eltűnjön a kapcsolataiból. De ilyen lehet például a különböző elkerülő személyiségzavarok, az elkerülő karakterjegyek, illetve a trauma, vagy a trauma feldolgozásnak a különböző szakaszaiban az áldozatoknak a viselkedése. Akkor is egyszerűen túl nehézé, túl terhelővé válik a kapcsolatoknak a fenntartása, és velük is előfordul, hogy eltűnnek.
Hmm. Igen, hiszen ott van egy hasonló ilyen törés.
Igen, igen.
Ami megidézheti azt a félelmet, amivel szembe kellett nézniük akkor, amikor mondjuk traumatizálódtak.
Igen.
Uh-huh. Mit szólnál ahhoz, hogyha ha egy kicsit így játszanánk a gondolattal, hogy most így megjelenítjük, vagy megidézzük azt a valakit, aki nem tudta elmondani, vagy kimondani azokat a szavakat, amikkel tartozik annak, akik ott maradtak tehetetlenül, és magyarázat nélkül egy ilyen helyzetben, hogy mi az a kommunikáció. Tehát, hogy szerintem abban is van egy kis játéktér, hogy mennyire megyünk bele abba, hogy mik az okai annak, hogy szeretnénk megszakítani a kapcsolatot. Sokszor lehet, hogy túl gondoljuk, hogy túlságosan meg akarjuk magyarázni, holott nem feltétlenül egy magyarázat az, amire szükség van, hanem csak arra, hogy kimondódjon, hogy én ezt nem szeretném folytatni, hogy te mit érzel, hogy ilyenkor mit kellene mondania, vagy mit kellett volna mondania annak, aki mondjuk egy ilyen helyzetben, ami tényleg szerintem elég gyakori, hogy társkeresőn találkozunk, elindulunk, találkozunk, még aztán egyszer csak eltűnök. Tényleg egy bíztató kezdet után, tehát itt most nem is biztos, hogy azokkal érdemes foglalkozni, akik egy alkalom után, hanem amikor úgy érzelmileg már elkezdtünk bevonódni, hol érdemes megállni, mit érdemes mondani, milyen szavakat érdemes használni, milyen szavakat nem, meg kell-e magyarázni, tartozunk-e magyarázattal.
Ez tényleg nagyon függ.
Mondjuk,
attól,
ha én most egy notórius ghostingoló vagyok, akkor
agyom a szádba a szavakat,
akkor mit tanácsolnál, hogy mit mondjak?
Én biztos, hogy megcsinálnék egy olyan gyakorlatot, hogy nézzük meg, hogy te mit hallanál szívesen fordított helyzetben. Tehát, hogy neked hogyan esne azt, hogyha valaki, akivel valamilyen kapcsolatban voltál, a szó nélkül elsétálna, valószínűleg eljutnánk oda, hogyha van önreflexiód, ami legtöbb embernek azért van, hogy ez nagyon rosszul esne, és hogy szükséged lenne valami magyarázatra. És én azt hiszem, hogy azokat a semleges mondatokat érdemes megtalálni, amik segítenek a másiknak ezt a sérelmet úgymond puhán csomagolni. Itt nem kegyes hazugságokra gondolok, hanem olyas valami, amit tényleg őszintén el tudsz mondani valakinek, akivel kapcsolatba kerültél. Mondok egy példát, én úgy gondolom, hogy nagyon értékes ember vagy, és örülök, hogy megismerhettelek, de... És akkor innentől jöhet az a fokú őszintesség, amit így a kapcsolat mélysége elbír. Én úgy gondolom, hogy a további kapcsolattartás jelenleg nem férne bele az életembe. Ezt a jelenleget el is hagyhatjuk egyébként, mert ez ilyen kiskapus. hogy nem szeretnék veled többet találkozni, mert nem tudom, tényleg azért dadorászok csak, mert hogy nagyon sok múlik azon, hogy mit zársz le.
Igen, mi a konkrét helyzet?
Igen, tehát hogy egy randitok volt, vagy már mit tudom én, van valakivel egy fél éves barátságod, és úgy érzed, hogy kiüresedett, és nem szeretnél tovább kapcsolatot tartani vele. Nehéz azokat a szavakat megtalálni, amik tényleg a valódi, tehát hogy az, amit tényleg érzel, de úgy csomagolni mindezt, hogy ne legyen nagyon-nagyon bántó. Mm. És ugye látjátok, hogy én is próbáltam itt egy kicsit is szépen csomagolni, hogy jelenleg nem fér bele, nem is tudom.
De hogy én is valahogy mindig oda jutok, hogy nem tudod a másikat egy ilyen helyzetben, vagy nagyon nehéz nem megbántani, hogyha nem kölcsönös.
Meg attól is függ, hogy mi van a fejedben, tehát hogy az van benne, mert hogyha mondjuk arról van szó, hogy volt egy fél éves barátságom, de úgy érzem, hogy eltávolodtunk egymástól, mert őt tök más dolgok érdeklik, akkor azt meg tudom mondani. Hogy én úgy érzem, hogy nagyon eltávolodtunk egymástól, téged is más dolgok foglalkoztatnak, engem is, egyszerűen már nem érzem azokat a találkozási pontokat kettőnk között, mint régen, nem olyan élmény már a beszélgetés, és nem szeretném, hogyha úgy válnánk el végül, hogy emiatt végképp éket ver közénk ez az egész, és akár már megvetéssel is gondolunk egymásra, vagy haraggal. Uh-huh. Tehát látod, ezt egy ilyen konkrét szitúban már így sokkal jobban át lehet úgy ültetni. Hogyha két randi volt, akkor meg lehet azt mondani, hogy értékes ember vagy, és örülök, hogy megismered, de én úgy látom, hogy nekünk nem lenne közös jövőnk. És szeretném, hogyha ez nem 3 hónap múlva mondanánk ki egymásnak. Mert hogy akkor annál fájdalmasabb lenne. Tehát szerintem itt te, mint gusztoló, ezt most én jól
recsütöttek. Már elviszem ezt a szerepet.
Tehát ezt ti, mint gusztoló, notórius gusztoló, igen. Itt most te vagy az, aki ismeri a helyzetet, és hogy nálad van az a tudás, hogy miért nem szeretnéd ezt a kapcsolatot folytatni. És szerintem azt kell néznád, hogy mi az, ami ebből olyas valami, ami a másikat is úgy érinti, hogy lehet, hogy akár merő is érzi, de legalábbis fogja érteni, és nem azt hallja ki belőle, hogy ő egy szerethetetlen ember. Mm. Mert hogy valószínűleg nem erről van szó, csak egyszerűen az, hogy a te életedben neki momentán nincs helye, nincs szerepe.
Hát meg ki lehet indulni ebből a témából is, nem? Vele, hogy nem lenyomni a másikat, hanem azt mondani, hogy azt érzem, hogy nem ezt keresem, vagy más irányba mennék, de többre tartalak annál az alapján, ahogy megismertelek, hogy én most szó nélkül eltűnjek. És hogy ezzel milyen szépen helyre lehet tenni, nem? Hogy akkor egyrészt megtisztellek azzal, tehát megadod azt, ami sokszor ott van hiányként, hogy még annyit se tett meg, még annyira sem méltatott, hogy elmondja, és akkor ezzel így ki lehet húzni talán a méregfogát, mert hogy nem egy ilyen hatalmas nagy sebet ejtesz a másik önbecsülésén, mert hogy így azt hallani, hogy én annyira értékesnek tartalak téged, és a szemedbe nézek, és ezt elmondom, feltételezem rólad, hogy te ezt elbírod, hogy intelligensen kezeled, hogyha ezt ilyen szögből közelíted, akkor lehet rajta például puhítani.
Igen. Tehát valahol azt az egyensúlyt kell megtalálni, szerintem, hogy legyél annyira őszinte, amennyire csak lehet, és annyira tapintatos, amennyire csak lehet, amennyire azt szeretnéd, hogy valaki veled szemben egy hasonló helyzetben legyen. Mm. Tehát nem hazudni kell, de a tapintat azt szerintem ilyen helyzetekben elengedhetetlen. És hogy számítani kell arra, hogy a másik reagálni fog. Tehát azt is szerintem, amikor ilyen nehéz beszélgetéseket folytatunk, a legtöbbünknek csak a monológ része van meg a fejében. Igen. Az, hogy elmondom, az még oké is. Ugye veszek nagy levegőt, igen, és legyőzöm, és odaülök, és megcsinálom, de hogyha ő esetleg arra válaszol valamilyen módon, akkor ott nagyon fel kell készülni arra, hogy nyitottan és empatikusan válaszoljunk, hogyha esetleg kérdése van, meg hogy ott tudjunk lenni mellette, igen, ebben a helyzetben. Mert azért gondoljatok bele most a notórius ghostingolóktól eltekintve, a másik oldalon ezt megkapni, ez azért biztos, hogy egy nagyon fájdalmas élmény.
Meg még az a kérdés jutott eszembe, hogy azért az alapján, ahogy valaki egy ilyen helyzetben viselkedik, megrajzolható szerintem egy ilyen tipikusnak mondható karakterisztika. Vannak olyanok, akik klasszikusan kerülik a konfliktust, akik nem adják meg a tiszteletet, stb. Tehát egy notórius ghostingoló, mint amilyen én is vagyok, ugye, ahogy ez a mai adásból kiderül. Szóval, hogy viccet félretéve, hogy azért ez tud egy ilyen minta is lenni egy ilyen társkeresési folyamatban. Azért nem az van, hogy 10-ből 10 ember ilyen, de hogy hogy szerintem sokaknak egy közös élménye vagy megélése az, hogy valahogy gyakrabban botlanak bele olyan emberekbe, akik így zárják le a kapcsolatot. Szerinted hova vezethető ez, vagy hogyha egy picit ilyen mélyebb önismereti szinten nézünk rá erre a kérdésre, amikor azt kérdezem magamtól, hogy de miért van az, hogy velem mindig ez történik, hogy velem így bánnak el, hogy ott hagynak, ott vagyok tehetetlenül, és egyszerűen még annyit sem mond, hogy fapapucs, és amikor így 8-szor megyek keresztül, vagy 18-szor egy ilyen helyzeten, akkor ha nekem amúgy is van egy sebzett önértékelésem, akkor az azért nem tud nem fájni. És hogy ott van valami olyan mélyebb seb vagy réteg, ami arra predesztinál engem, hogy folyamatosan olyan embereket választok ki, még így egy ilyen platformon is, akik ugyanazt ismétlik.
Nagyon érdekes, amit kérdezel, mert amikor a cikkeket olvasgattam az adásra készülve, akkor belefutottam egy ilyenbe, hogy hogyan ne legyél az, akit ghostolnak. Meglepően általános, tehát ezeket a klasszikus blőd tanácsokat, a gondozd az önértékelésedet, figyelj az öngondoskodásra. Bocsánat, blődnek mondom, de nem az. Csak hogy arra gondoltam, hogy a cím ígéretéhez képest szerintem meglepően túl egyszerűsítő volt ez. Tehát, hogy lényegében legyél olyan ember, aki tisztában van a saját értékével. Na ugye ezek azok a kérdések, amiket ugye nálunk a Pszichofóriumnál ez ilyen klasszikus fordulat, ugye, hogy ezek a tanácsok, amiket a legtöbb oldalon hallasz, és hogy mi szeretünk annak utána menni, hogy de nekem ez nem megy, és miért nem megy. És hogy szerintem itt van egy olyan nagyon fontos kérdés, amikor lehetetlen szétszálazni, hogy tudjátok, ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi kérdése a kutatásoknak, hogy létezik-e az áldozat típus? Létezik-e, aki valamiért mindig ebben a helyzetben találja magát. És arra jutott a legtöbb értékelhető kutatás, hogy nagyon nehéz elválasztani, hogy valaki azért lesz ebből a szempontból sérülékenyebb, és válik gyakrabban, akár ghosting, akár mobbing, ugye a munkahelyi zaklatás áldozatává, mert eleve volt valamilyen karakterisztikája, vagy azért lett olyan, mert ezek megtörténtek vele. Egy ilyen klasszikus tyúk vagy a tojás problémába futnak bele. Tehát, hogy nagyon könnyen lehet, hogy egyszerűen azért van, hogy te azért érzed, hogy mindig ez történik, mert hogy amikor már megtörtént, hogy így benne maradsz ebben a körben, és ebben a sérülékeny állapotban, nem tudom ezt úgy megfogalmazni.
Hát az hogy... a séma, ami ugye aktiválódik, nem? Tehát, hogy arra kerül egy újabb és újabb réteg, igen, ami egyre jobban beszűkíti.
Igen, igen.
Felátó. Teremet arra, hogy mi az, ami nekem oké, meg mi az, ami nem, meg mi az, amit meg lehet velem tenni, meg mi az, amit nem.
Igen, 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 igen. Csak az lenne ugye a következő mondat, hogy azt mondom, hogy azt kezded a viselkedéseddel sugározni, hogy igen, tedd csak meg, mert hogy én az vagyok, akit csak úgy ott lehet hagyni. Csak én annyira nem szeretek ilyen mondatokat kimondani, mert ez olyan kegyetlen szerintem.
Hát meg egy picit átteszi megint csak a felelősséget oda, ahol nem biztos, hogy a helye van, mert hogy attól, hogy téged ez agyonnyom, és a működésedből kifolyólag egy olyan attitűdöt erősít, ami téged még sérülékenyebbé tesz. Hát ez egy ponton túl nem a te felelősséged az, hogy veled méltatlanul bánnak, nem? De hogy közben meg van felelőssége, de ez tényleg egy nehéz egyensúly.
Ezt én nem raknám rá arra, akit ghostolnak. Annyi az, amit szerintem erről egy biztonsággal el lehet mondani, hogyha eleve küzdesz ilyen kapcsolati kötődési nehéz élményekkel, sérülésekkel, tehát hogy történtek veled korábban ilyen nehéz élmények, és az nyomot hagyott a sémáidon, viselkedéseden, kommunikációdon, stb., akkor azért elképzelhető, hogy azért vagy sorozatosan ghostolva, mert hajlamos leszel azokat a karaktereket választani, és őket előnyben részesíteni, akik hajlamosabbak a ghostingra. Mert ugye a ghosting szerintem, ahogy el is mondjuk meg a passzív-agresszív viselkedés, ugye nyilván sokaknak a lelki szemei előtt megjelenik, hogy narcisztikus karakterek elég erőteljesen hajlamosak rá, antiszociális jegyekkel bírók elég erőteljesen hajlamosak rá. Említettem az előbb az alacsonyabb érzelmi intelligenciát. Tehát, hogy ezek azok a karakterek, akikkel rendszeresen találkozunk a világban, és ugye elképzelhető, hogy a működésünk miatt ők lesznek azok, akik vonzók a számunkra. Értem ezzel alatt ugye, hogy ő az, akiről úgy érzem, hogy kiegészít. Ugye, hogy ennek a sémának a komplementere lesz, és hogy ezért elképzelhető, hogy ismétlődik ez a minta az életedben. De hogy nem azért, mert te csinálsz valamit, ami bevonza ezeket az embereket, és te magad éred el magadnak, hogy ezt csinálják veled, és azt üzened a viselkedéseddel, hogy hagyjál itt engem nyugodtan. Tehát ez az a lejtő, amin én már nem indulnék el, és maximum odáig, hogy az elképzelhető, hogy befolyásolják a korábbi tapasztalataid, a választásaidat egy ilyen irányba.
Igen, tehát még véletlenül sem azt akarjuk mondani, hogy a te hibád, hogy ilyen embereket választasz, hanem azt akarjuk mondani, hogy lehet, hogy érdemes megnézni azt, hogy milyen okai vannak,
hogy
ilyen tapasztalásokat gyűjt valaki, vagy hogy újból és újból ebbe a helyzetbe tereli őt a működése.
De lehet, hogy itt egyébként egy nagyon egyszerű kérdés körül tettem nagyon sok kört, és így körbe táncoltam 30-szor, de ez azért van, mert ez az én személyes dolgom, hogy nekem heróton van attól, hogy mennyi ilyen áldozathibáztató kommunikáció van kint a világban.
Igen.
Túl azon, hogy én sem mondom azt, hogy az áldozatiság a dolog vége. Tehát, hogy az a pont a mondat végén, hogy akkor én innentől kezdve elengedem a kontrollt, mert hogy velem úgyis mindig csak ez fog történni. Tehát nagyon fontos, hogy ezekből elkezdjünk felfelé építkezni. De az biztos, hogy nem azon a narratíven keresztül fog vezetni az én gyógyulásom, meg az én épülésem útja, hogy mert ezt én csinálom magamnak.
Igen, 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 ez nagyon, nagyon fontos aláhúzni, és hogy tényleg azt látni ebben az egész témában, hogy egy ember egy méltatlan dolgot tesz egy másik emberrel, és hogy ez a méltatlanság, ez nem jár senkinek, azt nem érdemli ki senki, annak nem szabadna megtennie, aki így jár el. Viszont nagyon fontos tanulságokhoz vihet közelebb az, hogyha ez megtörténik, és hogyha elgondolkodunk azon, hogy miért történik meg újból és újból és újból, és hogy engem ez a beszélgetés megint oda visz, ahova már nagyon sok beszélgetést kifuttattunk, és hogy ne haragudjatok, hogyha ezt már így az unalomig ismételjük, de hogy én valahogy megint az önbecsülés és az önértékelés témáját érzem itt megjelenni, hogy ilyenkor lehet, hogy akár ezt az adást hallgatva, akár úgy az életben eljut valaki oda, hogy akkor itt most megáll egy picit, és a helyet, hogy tovább pörgeti a Tindert, meg tovább keresgél, megnézi azt, hogy ezen a területen van-e elakadása, hogy milyen olyan hiányai vannak, amik nem teszik lehetővé, hogy egy olyan ember, aki hajlamos arra, hogy méltatlanul bánjon másokkal, már az első pillanatban érzékelje rajta azt, hogy ezt nem lehet megtenni, vagy itt egy olyan emberrel állok szemben, aki ezt nem fogja hagyni, és hogy ennek az önértékelésnek, meg az önbecsülésnek a megerősítése, meg hogyha ezzel foglalkozunk, akkor ha jól érzem, de köszönöm, hogy ebben megerősítesz, az például segíthet abban, hogy ne ismételjük ezeket, vagy ne jussunk újból és újból ide.
Mindenképp, és amiben még nagyon sokat segít, az az, hogy a korábbi eseteknek, hogyha volt, akkor fel tudjuk dolgozni maradéktalanul a következményeit. Mert azért tényleg ez nem olyasmi megélni, hogy csak egy várándítással le tudom magamról rázni. Tudom, hogy van, aki könnyebben veszi, de szerintem a legtöbb ember, hogyha igazán őszinte magához, akkor bevallja, hogy a ghosting az bizony tényleg nagyon tud fájni.
Hát persze, szerintem az a furcsa, hogyha valakinek nem fáj, és hogy mennyire sokat tud jelenteni, amikor ezt a fájdalmat elismeri valaki, és hogy ezért fontos, hogy kapcsolódj. Még ennél is többet tud jelenteni, hogyha az ismeri el, akár utólag, aki ezt a fájdalmat okozta. És nekem erről egy viszonylag friss olvasmányélményem jut eszembe, a Dr. Almási Kitty Elvarratlan szálak című könyve, aminek a fő gondolatisága az tulajdonképpen ez, hogy vannak az életünkben olyan elrendezetlen konfliktusok, kapcsolatok, amiket bizony viszünk magunkkal. Tehát, hogyha ez valamiféle vigaszt jelent annak, aki, ezt csak zárójelben mondom, akivel ez megtörtént, hogy azért az, aki ezt megteszi egy másik emberrel, ő cipel magával aztán egy csomagot, ami ott van, hogy én itt most hagytam magam mögött egy lezáratlan ügyet. Erről ír Kitty ebben a könyvében, hogy ezek a lezáratlanságok, ezek a belső konfliktusok, ezek azért így ráterhelődnek a működésünkre, az életünkre, és sok önfelett pillanattól fosztanak meg minket. És ő egyébként ezt egy saját példájából, megéléséből bontja ki, hogy azzal kezdődik a könyv, hogy egy ismerős barát volt, akivel, már nem emlékszem pontosan a részletekre, de hogy az a lényeg, hogy volt egy konfliktus, ami aztán nem oldódott fel, és aztán utána őt megkereste, és aztán meg tudták beszélni, és hogy ilyen nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülést érzett utána, hogy hú, de jó, és nem is tudatosult benne addig, amíg fel nem oldották, hogy mennyire nyomasztotta őt is ez az egész, amíg ezt át nem beszélték, és hogy tényleg sokszor egyébként nem is tudatosul bennünk, hogy az, hogy nem vállaljuk fel ezeket a konfliktusokat, az a góc, amit kikerülünk akkor, amikor nem cselekszünk azonnal, az ott marad, azt visszük tovább. Tehát azt a feszültséget, azt hurcoljuk, és minél több ilyen van, az annál több feszültség, az annál több olyan pillanat, amikor így mész valahol, és akkor húha, itt most lehet, hogy összefutunk, és hogy ez csak egy ilyen felszíni, de hogy közben még a mélyben is munkál, szóval, hogy ha van olyan, és engem is személy szerint elgondolkodtatott ez a könyv, hogy van olyan emberi kapcsolat szerintem mindenkinek az életében, vagy akár egy ilyen társkeresős történet, amikor nem biztos, hogy korrektül és elég gerincesen tudott eljárni, és hogy érdemes abból a szögből ránézni ezekre a konfliktusokra, hogy ha akkor nem is voltunk rá képesek, hogy kimondjuk ezeket a szavakat, nagyon-nagyon sokat tudunk adni a másiknak azzal, hogyha akár utólag, akár évekkel később írunk egy üzenetet, vagy felhívjuk telefonon, és elmondjuk, hogy elismerjük a fájdalmát, és elmondjuk, hogy nem korrektül bántunk vele, és hogy nagyon-nagyon sajnáljuk. És szerintem ez egy nagy elégtétel, ajándék tud lenni.
Igen, én úgy érzem, hogy mind a kettőtöknek tulajdonképpen.
Igen, igen.
Még egy pillanatra visszatérve a másik oldalhoz, a ghostolt oldalhoz, van még pár dolog, amit összegyűjtöttem, amit még lehet tenni, hogyha esetleg ezen az oldalon találtad magad. Ugye arról beszélgettünk már, hogy mennyire fontos a rágódásnak az elkerülése. Itt tényleg arra gondoljatok, hogy amint észreveszitek, hogy újra és újra lepörgetitek ugyanazokat a párbeszédeket, érdemes tudatosan másra terelni a figyelmeteket. És ne csúszatok rá arra, hogy elkezdtek kifogásokat keresni a másik helyett. Biztos csak nagyon elfoglalt, biztos én mondtam valamit, ami sértette őt, és nem is vettem észre. Ezt hagyjuk, ez nem a te felelősséged, húzd meg azt a határt, hogy nem tudom, hogy mi van a fejében. És merd azt elfogadni. Beszéltünk már az érzések megéléséről, azért is egészítettelek ki, mert még fontosnak tartottam elmondani, hogy sokakban felmerül, hogy meddig érdemes még próbálni kapcsolatot keresni. Tehát, hogy hányszor hívjam még fel, mire tudomásul veszem, hogy nem fogja felvenni,
és
nem fog
válaszolni. Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz.
Igen, ezzel kapcsolatban egy kicsit megbúvárkodtam a szakirodalmat, és a szakértők között a konszenzus, hogy egy üzenetet érdemes elküldeni, amiben leírod, hogy szia, aggódom miattad, nagyon hirtelen tűntél el, ha csak van időd, és írd meg egy pár sorban, hogy minden rendben van-e, meg hogy jól vagy-e. De hogyha erre nem jön válasz, akkor nagyon fontos, hogy utána ne kezdjük el még hívásokkal, per levelekkel, üzenetekkel, SMS-ekkel bombázni a másikat, hanem egyet szánjunk még arra egy rövidebb üzenetet, hogy megírjuk neki, hogy nem voltok ilyen, mit csinált, és hogy rosszul esett nekünk. Tehát, hogy szia, úgy látom, hogy nem akarsz már válaszolni az üzeneteimre, nagyon rosszul esik, és hogy értékeltem volna, hogyha ezt nyíltan elmondod, és meg tudtuk volna beszélni. Vigyázz magadra, stb.
Minden jót kívánok.
Minden jót, igen. Nyilván ugye a kapcsolat fokához igazítva, ezt már így tudjátok, csak hogy legyen benne azért az, hogy amit neked saját magadtól jogod van elmondani, hogy igen, nekem ez nagyon rosszul esik, és egy fájdalmat okoztál.
Vagy ha például egy ilyen üzenetbe belefoglalom azt, hogy én ezzel a kapcsolatot lezártnak tekintem, pont. És azzal már kicsit így el tudom magamban varni ezt a narratívet, csak szerintem itt az a nehéz kérdés, hogy ha mondjuk írok üzenetet, nem jön válasz, nem olvasta el, tehát hogy tényleg így nincs semmi információm, akkor nagyon sokáig ott van az emberben a remény, hogy hát biztos valami baja történt, vagy lehet, hogy kórházban fekszik, és én meg itt haragszom rá, hogy eltűnt. Tehát, hogy ezek azok az ilyen kis reménysugarak, amikbe egészen addig kapaszkodsz, amíg nem jön valami teljesen egyértelmű bizonyíték arra, hogy ez az ember él, és jól van, csak éppen téged nem tisztel meg. Na, de hogyha ez nincs, akkor ez az a határ, ahol nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Tehát, hogy ilyenkor nem jobb meggyőződni arról, hogy vagy valamiféle bizonyítékot szerezni, vagy választ kicsikarni, hogy legalább tudjam azt, vagy jelezni, hogy szeretném akkor itt lezárni, megnyugtató lenne, ha válaszolnál, és akkor tudnám, hogy ez nincs. Nem? Tehát, hogy ez a nehéz szerintem, mert hogy egyértelműen azt érzem, hogy jót tud tenni, ha leírom, hogy akkor minden jót, és akkor én itt lezártnak tekintem dacára annak, hogy te nem válaszolsz, hogyha tudom azt, hogy nincs baja.
Igen, de hogy honnan tudom meg, ugye, hogyha valaki eltűnik, az nyilván már egy egészen másik fokozat, amikor én elkezdem a barátait, ismerőseit, anyukáját megkeresni, hogy de figyelj, egyébként amúgy jól van. Tehát én azt mondanám, hogy szerintem ennyire már nem menjünk. Mm. Hány olyan eset lehet, amikor tényleg azért nem válaszol valaki, mert elütött a hetes busz? Mm. Ezerből egy, kettő, talán. Szóljatok rám, hogyha túl optimista vagyok, vagy éppen túl pessimista. De hogy
nem ez a jellemző.
Nem ez a jellemző, igen. Tehát amikor valakivel volt egy ilyen nagyon élő kapcsolatod, ahol írtatok, beszéltetek, találkoztatok, változó gyakorisággal, és egyszer csak eltűnik.
Igen. Meg tudod, mi jutott még eszembe, hogy az elején ezt mennyire szerencsés kommunikálni, hogy hogyan állunk ahhoz, hogyha ez itt nem. Hogy amikor elindul egy ilyen ismerkedős folyamat, akkor mondjuk persze, hogy el lehet-e mondani, hogy figyelj, én tök nyitottan és optimisten állok ahhoz, hogy fogunk még találkozni, de hogyha benned az van, hogy nem, vagy ha bennem úgy van, akkor én azt gondolom, hogy az a korrekt, hogyha ezt megmondjuk egymásnak. És akkor ezzel már egy picit talán elejét lehet venni, meg el lehet mondani, csak még más kérdés, hogy mit vetítesz előre a kapcsolat kimenetelével kapcsolatos beállítódásunk szempontjából, de hogy ott, hogyha már ezt így picit jelezzük, hogy figyelj, én egy olyan ember vagyok, akinek ezt el lehet mondani, vagy ha nem is pont ebben a kontextusban, de hogyha egy kicsit belecsempészük az ismerkedős beszélgetésbe azt, hogy én egy olyan ember vagyok, aki szereti azt, hogyha nyíltan és őszintén elmondják neki azt is, hogyha valami nem oké.
Szerintem meg lehet próbálni, de én arra gondolok, hogy mivel a ghosting tényleg azért az esetek nagyon nagy részében a ghostolóról szól, tehát arról, aki ezt a módszert alkalmazza, és az, hogy nála mi van a háttérben, azon nem feltétlenül változtat az, hogy hogyha te azt mondod, hogy figyelj, én nyitott vagyok arra, hogy te elmond nekem, hogy... Mert akkor így valószínűleg megjegyzi majd, hogy ja, izé, tök jó, én is. De amikor oda kerülne a sor, hogy elmondja a két hét után, hogy izé, akkor biztos, nem. Hogy az fog benne bekapcsolni, hogy ó, a francba ennek már hogy csillog a szemem minden randi végén, én meg már azt nézem az órát, hogy mikor legyen már vége, most ezt hogy mondjam meg neki, inkább nem hívom fel többet. Tehát szerintem akár a konfliktus kerülés van a háttérben, ugye most a kevésbé szerencsés forgatókönyvektől, a különböző pszichés állapotoktól, amiket felsoroltunk, tekintsünk el, nézzük meg azt, hogyha tényleg ez a konfliktus kerülés van mögötte, akkor szinte biztos, hogy ő akkor sem fogja bevállalni, még hogyha tőled kap is egy ilyen megerősítést az elején.
Igen, hogy sokszor elkövetjük ilyenkor azt a hibát, az jut eszembe arról, amit mondtál, hogy elkezdjük azt állgatni, hogy a másikkal mi van.
Igen.
Kezdve a fizikai állapotától a lelki mindenféle csomagon át, hogy biztos azért, mert nem tudom, az anyukájával mondta, hogy azért nem volt rendben a kapcsolata, meg különben is most azért egy terhelt időszak, tehát hogy ilyenkor jobban járunk minden szempont. Hogyha ahelyett, hogy a másik viselkedéséből kiindulva próbálunk magyarázatot találni erre a helyzetre, arra figyelünk, hogy bennünk mi van, hogy velünk mi történt, és hogy azon hogyan tudunk segíteni, könnyíteni.
Én azt mondanám, hogy ez lenne a jó irány, mert tényleg ilyen narratívákat a végtelenségig lehet gyártani. Egy része lehet, hogy vigasztaló lesz, de biztos, hogy rá fog vinni erre a rágódós vonalra. Hogy elkezdesz ugye minden korábbi beszélgetésben ilyen kulcsokat keresni, amik elárulhatták volna, és amellett, hogy próbálod elemezni, hogy az ő viselkedésében mi vezethetett ide, tehát milyen gyerekkori traumája volt, ami miatt így viselkedett, el fogsz jutni oda, hogy basszus, észre kellett volna vennem, hogy ez a szemét egy szó nélkül el fog tűnni. Hogy nekem ezt tudnom kellett volna. És ez egy nagyon-nagyon fájdalmas irány. Mert nem. Tehát nagyon könnyen lehet, hogy ezt senki nem vehette volna észre. Valószínűleg ő maga sem tudta előre. Hogy akkora lesz majd a szorongása, hogy inkább elsétál tőle. De hogy neked ezek nagyon nagy fájdalmat tudnak okozni. Most az jutott eszembe, hogy most mi viszonylag az egyszerűbb helyzeteket említettük példaként, de nem tudom, emlékszel-e, hogy az egyik rendezvényünkre írta egy nagyon kedves olvasónk. Azt hiszem, hogy a mérgező kapcsolatoknál volt, hogy 26 év után két bőröndel sétált el a férje egyetlen szó nélkül, és utána sem adott magyarázatot arra, hogy miért szakította meg az ő kapcsolatukat. Tehát azért a ghostingnak nincsenek ilyen körülhatárolható fajtái, de hogy azért vannak olyan fokozatok, amiknél azt is mondom, tudjátok, hogy maga ez az elgyászolás, és maga ez a rágódós időszak, az nem csak annyi, hogy most akkor lehet nem tetszettem neki, hanem az, hogy az egész életemet tetted bolondá.
És kérdezte.
Emma Thompson klasszikus mondatával.
Igen, igen. Most így kirázott a hideg is attól, ahogy felidéztem magamba ezt a jelenetet. Igen, meg a másik, amiben megerősít az, amit az előbb mondtál arra a felvetésemre, hogy mi van akkor, hogyha mi már jelezzük. Ezt megtehetjük egyébként, szerintem, de hogy amit mondtál a kimenettel kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy oszt vagy szorosz, hogy ha valakinek ilyen beállítódása van, és ennyire kerüli a konfliktust, akkor ez fog változtatni azon, ahogy viselkedik. Szóval, hogy ez még jobban megerősít abban, hogy ez tényleg nem arról szól, akivel ezt megtették, hanem a másikról, a másiknak, a ki tudja milyen, és akkor, ahogy beszéltük, nem is feltétlenül annyira érdekes, hogy milyen lelki gubancáról, vagy megéléséről, vagy élethelyzetéről, tehát, hogy ez nem rólunk szól, hanem a másikról.
Pontosan.
Hogy ez fontos.
Ezt azért nagyon jó, hogy mondtad, mert hogy a másik szerintem nagyon lényeges, és mindenki számára megszívülendő, és egyben a búcsú tanácsunk mára és üzenetünk, hogy ha megtörtént veled a ghosting, akkor beszélj róla.
Mm-hmm.
És ne hagyd magad izolálódni. És ezt azért hangsúlyozom ki így az adás végén még utoljára, mert hogy nagyon sokan, amit megélünk ilyenkor, az egy emeletes szégyen, ugye a sérülékenységünkből fakadóan, hogy bennem van valami rossz, vagy én tettem valamit, ami annyira elfogadhatatlan volt a másiknak, hogy az egyetlen kilépési módként azt találta, de ez nem így van.
Mm-hmm.
Tehát, hogy ez nem rólad szól, ez egy viselkedési forma, ami a másiknak a felelőssége, és nem azért van, mert te vagy valamilyen, vagy te csináltál valamit.
Mm.
Nagyon fontos, hogy erről tudjunk beszélni, mert hogy, ahogy mondtam is nektek, a kevésbé optimista becslések szerint az emberek fele már megtette, a másik fele meg elszenvedte. Velünk is megtörtént, ezt ugye notórius gúztuló, ezt most már tudjuk.
Igen, és ezt akartam, hogy nem biztos, hogy nincs átfedés.
Igen, persze, az egyik fele, másik fele.
Igen.
De hogy az a lényeg, hogy ez nem egy egyedi tapasztalat, hanem sokunkkal megtörténik, és sajnos minden él arra mutat, hogy ez egyre gyakoribbá válik, és így egyre normalizáltabb lesz az, hogy emberek így sétálnak el kapcsolatokból.
Mm.
És szerintem nagyon fontos ezzel kapcsolatban egy olyan biztos talajt megérezni a lábunk alatt, hogy ez nem az én hibám volt.
Mm. Mm. Mi most viszont beszéltünk a ghostingról, ugye egy előző gondolatodhoz kapcsolódva, amiben arra bíztattad, és szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, hogy bátran beszéljünk arról, hogyha ez megtörténik. Tényleg nem tudom, hogy hányan fogják ezt meghallgatni, de hogy biztos vagyok benne, hogy sokan, és hogy azok, akik meghallgatják, azok véletlenül azért, mert hogy valamilyen szinten érintettek, és hogy pontos azzal tisztában lenni, hogyha egyedül is hallgattátok most végig, ezt sokan vannak még, akik hasonló cipőben jártak, vagy járnak, és nagyon bízunk abban, hogy bármelyik oldalon is álljatok, hogyha lehet így fogalmazni, tudtunk nektek olyan gondolatokat adni, amik segítenek, akár abban, hogy könnyebb legyen felvállalni ezeket a konfliktusokat, akár abban, hogy könnyebb legyen túllépni ezen a fájdalmon. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, a Pszichoforjú lélekerősítőt hallgattátok Herendi Katával és Szabó Eszter Judittal. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!